Hölgyeim és uraim, még a Covid idején indult egy nagyon izgalmas vállalkozás, amely a Műgond címet viselte, és akkor Boccaccio Decameronját lehetett tanulmányozni online módon természetesen, és ez a vállalkozás aztán kiterebélyesedett, és nagyon sok izgalmas egyéb művet is analizálni kezdett, és itt van ennek az alapítója a vonalban, dr. Hoványi Márton, szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
Igen, hát igyekeztem itt pár keresetlen szóban bemutatni ezt a fantasztikus vállalkozást, de hogyha jól emlékszem, ugye a Boccaccio után volt Joyce, volt Ulisses, volt Wagner, és valami fontosat még kihagytam.
Igen, közvetlen utána a sorban volt még Dante-nek az isteni színjátéka.
Persze.
Illetve tavaly még a József és testvéreire is sort kerítettünk a Thomas Mann életműből, úgyhogy nagyjából ezek voltak a nagy mesterkurzusok, és kisebbek voltak még mellette. De a lényeg az ez volt.
És akkor most egyszer csak azt mondtátok, hogy hát legyen szó önmagában a költészetről, és akkor Felső Rímezer címen indul egy új kurzusot.
Pontosan. A Felső Rímezer az kicsit csalóka, mert nem minden mű, amelyet tárgyalunk, fog rímelni, de ettől függetlenül azért valamit kifejez abból, valami fontosat, hogy a versnek a hangzósága, vagy a költészetnek ez a nagyon különleges formai világa, ez hogyan tud egy műfajváltáshoz vezetni bennünket, mert valójában ez történik, hogy az említett Dante esetét leszámítva, lényegében főleg epikus művekkel, prózával foglalkoztunk zömében, és ez ilyen szempontból egy fontos váltás. Nagyon érdekes azért is, mert sokakban az ellenállás éppen a versek kapcsán képződik meg, amikor a művészetre, vagy azon belül is az irodalomra gondolnak. Gondolok itt a memoriterekre, arra, hogy a vers elemzése sokszor ilyen belemagyarázásnak tűnnek, és hát egyéb okokból rengetegen óckodnak igazából a versektől, pedig lehetne ezt másként is csinálni. Úgyhogy ez adta igazából az ötletet, hogy csináljuk másként. Hát, ha ez most jó lesz.
Hogy választottátok ki a verseket? Hogyha jól emlékszem, ugye 8 versről beszélünk itt.
Így van, a versek között szerepelnek nagyon klasszikus világirodalmi művek, amelyeket nagyjából mindenki a középiskolában ismerhetett, megismerhetett, vagy kapcsolatot hozzá. Charles Baudelaire-nek a Kapcsolatokja biztos, hogy ilyen. De ide tartozik bizonyos értelemben József Attilának az Ódája is.
Hogyne.
És aztán vannak még klasszikus szövegek, amelyek mondjuk felsorolhatóak, de vannak olyanok is, amelyek az általános műveltségnek nem közvetlenül, de egy lépéssel a háttérbe lépve ténylegesen meghatározói. Az egyik ilyen egy filozófiai tankötemény, amely kifejezetten Lucréciusnak a költeménye. Ez a természetről szól, és nem is gondolnák a hallgatók talán, hogy mennyire sok szálon ivódik bele a természettudományos gondolkodásba, a filozófiába, és ezen keresztül a mindennapi életünkbe is. Tehát valójában ott rezeg mögötte. És aztán találtuk olyan témákat is, vagy olyan verseket, amelyek meg nagyon izgalmasak, és szeretnénk fölhívni rá a figyelmet. Az egyik ilyen az például Walter von der Vogelweidének, egy középkori Mindezengernek a verse, amelyet Márton László fordított le magyarra is. Egy csodálatosan szép, szerelmes, erotikus vers egyébként, amelynek nagyon különleges a szerkezete is, és sok mindent lehet rajta tanulmányozni a középkorból. De a kortársak közül is kiemeltünk egyet, a nemrégiben elhunyt Louis Glücknek, aki Nobel-díjat is kapott, irodalmi Nobel-díjat talán 3 évvel ezelőtt, neki egy Archaikus töredék című verse az, amivel kortársak előtt is tisztelni szándékozunk. Úgyhogy az itt cél volt, hogy egy ilyen reprezentatív mintát szedjünk már, amennyire 8 versen lehet reprezentálni a világirodalmat, de hogy legyen benne magyar is, legyen benne világirodalom is, kortárs is, középkori is, antik is, úgyhogy sokféle módon van bejárat.
És de mégis, Marci, mik voltak a szempontok? Hát ne haragudj, annyira furdal a kíváncsiság, mert hogy ez hát elképesztően nehéz feladat lehetett.
Igen, megmondom őszintén, hogy eredetleg nem így akartam csinálni, hanem az volt a terv, és aztán a munkatársaimról lebeszéltek, hogy egyetlen vers, amelyet még egyébként nem említettem, legyen az egész mesterkurzusnak a témája, ez pedig az Állatok földje T.S. Eliottól, ami egy meghatározó vers, és ennek az alapját az adta, hogy valamiért úgy alakultak a Műgondnak a kurzusai, hogy a Boccaccióból a Dante felé lépni az egy viszonylag egyszerű történet, mert Boccaccio nagyon szeret a Dantét.
Meglogikus is, igen.
Meglogikus is, szóval az úgy adja magát. És aztán volt egy nagyobb ugrás, amikor átléptünk az Ulisszeszbe, amely igen. Ugye azért trükkös, mert ott ugye visszamegyünk az antivitásba, az Odüsszei a kult szöveg annak a szövegnek, de ugyanolyan enciklopédikus formában, és itt az enciklopédikus volt a hívószó, megcsinálja a 20. századi regénynek a reformját, vagy a forradalmát, tulajdonképpen Joyce. És a 20-as évekhez kapcsolódik, amikor ez a szöveg megjelent 22-ben, nagyjából ezzel egy időben kezdél írni Thomas Mann a József és testvéreit. És ezzel hozta magát az a felvetés, hogy a 20-as években ugyanezen időszakban született meg T.S. Eliotnak a modern költészetet felforgató Átokföldje című verse. Szóval eredetleg ez volt a szál. És azt mondták a munkatársaim, hogy nem, egyszerűen nem lesz eladható, egyszerűen nem lesz az embereknek érdekes, egyszerűen nem lesz fontos, ez így nem az igazi. És hát nyilván az fontos, hogy mindenkinek tetszem, vagy hogy minél többeket meg tudjon szólítani, és akkor lebeszéltek arról, hogy egyetlen nagy vers, mint amilyenhez legyen a középpontban, valójában benne maradt a tematikában, hogy egy alkalmat szentelünk neki, de hogy válogassak köré olyan szövegeket még, amelyek hát ezt a reprezentációt meg tudják erősíteni. És inkább szóljon arról ez a kurzus, hogy hogyan kell egyáltalán verset olvasni, hogyan lehet sokféle műfaját a lírának, a költészetnek, a verseknek bejárni, és az ember úgy találja meg a helyét az Átokföldje. Úgyhogy valójában nagyon sok eddig kurzusunkhoz lesz csatlakozás, de most tényleg sok új következmények, vagy inkább azt mondom, előzmények nélkül mű az, ami ide bekerült, és itt pedig tényleg az vezetett, hogy legyen benne olyan, ami mindenkit megszólít, mert ismeri, és inkább az a feladat, hogy lebontsuk akár Baudelaire, akár József Attila, akár Vörös Marti kapcsán a megszokott beidegződéseket, hogy kicsit átalakítsuk ezeket, más szemból pedig, hogy hozni újat is, ami esetleg arra buzdít valakit, hogy a kurzus után mindenképp olvasson verseket, mert tényleg megéri, és meg fog változni az élete, csak olvasson verseket.
Beszélünk itt a kurzusról, és én mondtam, hogy ez a Covid alatt online módon jött létre, de hát ez azóta sokat fejlődött, hogy én jól tudom, hiszen lehet online is, nem online is, ez vissza is nézhető, tehát utólag is lehet csatlakozni, de ugye a kilövési pont az február 13, és akkor, hogyha én csatlakozni akarok, akkor mit kell tennem, hova kell fölmennem, és milyen formában tudok én ezen részt venni.
Igen, hogyha valaki a felső rímezer szókapcsolatra rákeres, akkor nagyon hamar minket fog megtalálni, úgyhogy ez egy általános keresési javaslat, de egyébként a művészet és gondolat.hu rejti az összes kurzusunkat, amelyek valóban utólag és mindegyik e-learningként elérhető, kivéve azt az egyet, amivel indultunk, a Boccaccio Decameronját, az maradjon közöttünk, mármint a között a 200 ember között, aki elvégezte, mindenki másnak viszont az összes többi kurzusunk elérhető. És tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, mint a jövő hét kedden induló kurzus, ahogy te is fogalmaztál, élőben követhető lesz, hogyha valaki az úgynevezett e-xameter csomagunkat veszi meg, akkor az online elektronikus formában e-learningként elérhető rész jut neki, a közönség találkozóval és az aktivitásokkal együtt, és akkor bármikor visszanézheti egy éven keresztül. De aki élőben szeretne jönni, ők pedig majd a kurzusra való regisztráció, amely mondom a honlapunkon keresztül nagyon egyszerűen 3 vagy 4 lépésben elérhető, után tudnak a Katakomba Pince Színházban velünk tartani, ez ugye nem messze van ott a Krisztinában, megtalálja mindenki, és akkor este 7-kor fognak kezdődni az előadások. Van egy színművész, Katona Kinga, aki felmondta a verseket, és azért az is megtekintető lesz egy ilyen művész előadásban, le fogjuk vetíteni, utána jön az 1 órás értelmező előadás, és azt követően pedig egy közösségi beszélgetés, és tulajdonképpen visszatérve a kezdeti kérdés az, hogy miért is alakult ez így egyáltalán, hogyan is változott a struktúrája. A legfontosabb értéke szerintem a műgondnak az a közösségben van, az intellektuális élményen túl, hogy egészen más magányosan egyedül nagyon kitartó módon olvasni, és egészen más az, amikor tudom, hogy rajtam kívül van még 50, 100, 200 ugyanolyan vállalkozó szellemű ember, aki adja az idejét, és azon a tavaszon mindenki ugyanazt a regényt olvassa. Van egy ilyen élmény, ezt nem tudom más megfogalmazni, de nekem a bölcsészkaron is volt ilyen, amikor egy kurzusom, vagy megjelent egy nagy regény, Nádas Péternek, tudom én, a párhuzamos történeteké, és tudtam, hogy minden tanárom és minden hallgatótársam most éppen ezt olvas, és a metrón én is azt olvastam, és lehet, hogy nem egész Budapest, de egy része azt olvastam. Na, ugyanez a helyzet, csak országosan vagy határon túl is, mindenki most ezekkel a szövegekkel lesz elfoglalva, és ennek van egy felhajtó ereje, ráadásul mindenki tud kapcsolódni a másikhoz, nem csak a zárt Facebook csoporton keresztül, hanem ezeken a közönség találkozóinkon is, vagy pedig akár az eladásokat követően is, és ez legalább annyira fontos, a közös élmény és a közös tudásmegosztás, vagy az egyéni véleményeknek a kifejtése, amit oly sokszor visszanyírbálnak az oktatási rendszernek hála, viszont nagyon fontos lenne, hogy ki a kritikus gondolkodását és a tehetségét azt kamatoztassa, ossza meg a másikkal, amit gondol, mert az sokszor legalább olyan értékes, hanem értékesebb, mint amit akár az előadáson lehet hallani.
Hát nagyon át tudom érezni, amit a közös olvasásról mondtál, nekem a magyar fakultációkat hozza vissza a Toldy Ferenc gimnáziumból, amikor Porogi tanárúrral a Varázshegyet elemeztük, tényleg szerintem fél éven át, vagy egy éven át, nem is tudom, szóval egészen fantasztikus volt. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és pláne ennek a közösség kovácsoló ereje, azt gondolom, hogy aminek a mentén tényleg nagyon jó dolgok tudnak születni. Van egy másik nagy falat, és itt említetted Márton Lászlót a Walter von der Vogelweide kapcsán, és ugye ő volt az, aki lefordította, újrafordította a Nibelung éneket, ez meg is jelent 2-3 évvel ezelőtt, én beszélgettem vele, és hát az is egy egészen elképesztő történet, ráadásul Magyarországon indul, mondhatjuk, hogy kis túlzással, és erről is csináltatok egy nagyon izgalmas előadás sorozatot, amiben hát a Márton Lászlón kívül elképesztő neveket szólaltattatok meg.
Így van. Ez a Wagner kincse címre hallgat, egész konkrétan ez most van a Wagner kincse 2, szóval aki lemaradt, az e-learning formájában pótolhatja az elsőt. Ez egy hármas koprodukcióban a Műgond együtt dolgozik a Műpával és az ELTE-vel. Az ELTE-ről legfeljebb 40 hallgató fölveheti kerítés tantárként ezt a kurzust, amely április elején indul majd.
De jó.
És május végig fog tartani, szóval lesznek egyetemistáink, és néztem tegnap a Nektumban a jelentkezéseket, van gyógypedagógusunk, van gazdasági szakemberünk, van jogászunk, van pedagógusunk, szóval sokféle lesz megint az univerzitás élmény. A MIPA pedig biztosítja a helyszínt, illetve hát komoly együttműködő partnerként a Wagner Napok művészeti vezetője Fischer Ádám is elő fog adni a tavalyi kurzuson. Még csak egy ilyen beszélgetés, előadás volt az, amit vállalt, most viszont már kettővel fogja gazdagítani, és nem utolsó sorban a meghívott előadók között ott lesz Kovács Sándor professzor, aki zenei oldalról fog ezt a kérdést vizsgálni, folytatva a múltkori sorozatnak a tematikáját. Én a szövegkönyvvel, mint irodalmi alkotással fog foglalkozni, meg a zene esztétikájával, és Gunter Zsolt, íbüldélyes építész pedig azt fogja megvizsgálni, hogy Wagnernek az építészeti koncepciója jelesül Bayreuthnak a felépítése, részletgazdag kialakítása, akár a díszleteknek, akár a színpadtechnikának, a zenekari ároknak hogyan is épül föl, és ennek mi köze van a Nibelung gyűrűjének a megértéséhez, hiszen ez a mű áll ennek a kurzusnak a középpontjában. Úgyhogy lényegében az ő előadásaik mellett még egy műpás háttér kulisszatitkokat fölfedő előadás fogja kiegészíteni az eddig felsoroltakat. Kovács Brigitta fogja a MIPA részéről, mint komoly zenei főmunkatárs elmondani, hogy amúgy mi minden is kell ahhoz, hogy egy ring úgy álljon a színpadon a világhírű előadókkal, ahogy a MIPA azt évről évre lehozza, és akkor hozzájuk társul még az említett Márton László, aki pedig pont a források közül kiemelve most a Nibelung éneket, arról fog beszélni, hogy Wagner vajon mennyit merített ebből. Van egy tanulságos utószó, amit írt ennek a műnek a végére, azt mondja, hogy igazából nem jelentős a hatástörténet, de szerintem ennél többet fog mondani, hiszen az egységnek az alakja az
biztos vagyok benne
kapcsolódik.
És akkor ez mikor lesz?
Ez április elején fog indulni, ugyanúgy a művészet és gondolat.hu oldalon megtekintető a tematikája, mármint onnan el lehet jutni a tematikához, és május végéig fog tartani, összesen 8 előadás keretében, ez a MIPA-ban lesz mindegyik előadás, és fogjuk élőben, szinkronban közvetíteni is, és ennek a sajátossága még az, hogy mindenki, aki jegyet vált erre a kurzusra, akármilyen bérlettel érkezik is, a végén részt vehet exkluzív módon a főpróbák közül a Valkür főpróbáján, ami hát nem árulok nagy zsákba macskát, ilyen professzionális zenekarral, karmesterrel és operaénekes gárdával, már gyakorlatilag egy előadás értékű történet, amelyre egyébként mindenki akar jegyet venni, hiszen a főpróbára rengeteg Wagner rajongó szeretne bejutni, de nem fognak tudni, akik bejutnak, azok a mi kurzusunkon résztvevők. Úgyhogy tavaly is ez egy nagyon nagy élmény volt.
Hát elképesztő, figyelj, ez egy nagyon nagy díj, hogy úgy mondjam, és hát legyünk őszinték, egy ilyen előadásra a jegy se 2 forint, szóval...
Így van, most már ugye el is keltek a jegyek, nagyjából a Valkőre mint, hogyha jól tudom, de ezt a MIPA munkatársai pontosabban látják, úgyhogy ezért is nagyon fontos, és van egy ugye játékosítás, minden kurzusunk nagyon fontos része, vannak ugye online játékok meg, ezekben aki akar részt tud venni. És itt vannak nagyon komoly fődíjak, mindig vannak komoly fődíjak, de itt nagyon komoly van. A tavalyi fődíj például az volt, hogy egy olyan karmesteri pálcát lehetett Fischer Ádámtól megkapni, amely ugye dedikált dobozban érkezett, és amely előtt konkrétan vezényelte is a ringet más városokban, nem tévedek, akkor az éppen bajrajti karmesteri pálca is volt, úgyhogy ilyen relikviákkal is gazdagodott az, aki benne.
Figyelj, de ez tök jó, mert itt az ideje, újra. Hogy végre a komoly zene is fölzárkózzon, tehát nem mindig metál dobosok, dobverői és gitárpengetők és
úrok, és
ilyen fehér nemükről nem is beszélve, szóval igen, legyenek karmesteri pálcák és vonók, és nem tudom micsoda. Te Marci, még
én megmondom, hogy sárgán néztem az irítségtől, amikor megkapta valaki, szóval legszívesebb beneveztem volna. Voltam volna elnyerni. De
hát ugye, még valamit talán ki lehet találni. De az jutott eszembe a felső rímezer kapcsán, visszakanyarodva egy kicsit a versekhez, hogy oké, de azért mégiscsak itt van ez a versfordítás, műfordítás problematika, ami ugye egy régi csont, sokat szokták is rágni, mennyire értelmezhető, hogyan szól bele a költő, a műfordító, de hát ténylegesen ez egy probléma, és mondjuk ugye, hogyha csak Eliottot veszem az Átok földjével, hát azért az annak nem olyan egyszerű a nyelvezeti emlékeim szerint. Hogyan tudtok megküzdeni ezzel az akadályával, hogy hogyan veszitek ezt az akadályt, hogyan nézitek, nem tudom, melyik műfordítást használjátok, de nyilván itt gondolom azért elkezditek boncolgatni az eredeti szavakat, az eredeti nyelvet is, nyilván belementek egy kicsit az angol nyelvészetbe.
Részlegesen tudunk megbirkózni egy ilyen rövid kurzus erejéig, vagy hát minden relatív, de összesen 10 előadás lesz, hiszen van két extra előadónk is, Maladán nyelv zenetörténész, ugye a zenei dolgokról fog beszélni, és Imre Sándor professzor a Műegyetemről pedig a természettudományos vonatkozásokat fogja pont az emlegetett Lucrécius műben vizsgálni, és így összesen 10 alkalmunk van, ez nagyon kevés, hogy olyan szinten elmélyüljünk a verseknek az értelmezésében, ahogy ez igazából egy nagy kurzus erejében kívánna, és én mondtam a munkatársainak, hogy egyetlen versről kéne végigbeszélni, de hát látod, ne beszéltek volna, de visszatérve ide. Szóval, hogy igen, tehát fogunk foglalkozni fordítással, minden egyes világirat, ami műnél megnézzük, hogy hogyan van az eredetiben, meg fogjuk nézni azt, hogy ehhez képest, sőt, van olyan vers, amit eleve már a színművészünk is, ugye két nyelven mond föl, konkrétan a Baudelaire versnek a francia jel fog hangozni, hiszen azzal fogjuk indítani, hogy a hangzás...
A Katona Kinga elmondja franciául is?
Igen, ő franciául is felfogja, vagy már fel is narrálta, hogy igazából a versmondás úgyis rendelkezésünkre áll, mert ott azt, éppen azt akarom meg bemutatni, hogy a hangzás, amely a szimbolistáknak itt az indulásakor Baudelaire esetében rendkívüli jelentőséggel bírt, hogyan tudja befolyásolni az értelmezésünket, anélkül, hogy egyébként ismernénk az adott nyelvet, szóval már, mint ahogy a latin szövegnek is van egy ilyen veretessége, és a prozódiája már önmagában még egy Cicero beszédnél is.
Vörös Sándor mesélt erről sokat.
Így van. Szóval, hogy önmagában a hangzással és mint médiummal nagyon jól tudunk dolgozni ezen keresztül. Nyilván nem fog tudni minden kérdés pont az Átok földje kapcsán átbeszélni, hiszen nem is csak angolul íródott, hanem meg annyi más nyelvnek is van helye, akár csak az Ulisses esetében itt is több idegen nyelve dolgozott
a szerző. Tényleg.
De valamennyire mindegyik érintve és szóba hozva lesz, ennyit tudok ígérni, és hát amire van még érdeklődés a közös beszélgetés után, abban az irányba pedig tovább fogunk menni. De amúgy kellene egy teljes kurzus az Átok földjén.
Lehet, hogy egyszer ezt is meg tudod valósítani, már amikor olyan széles körbe terjed el ez az egész, hogy franchise lesz, és akkor neked, mint alakítónak megengedik, hogy megcsinálod.
És én az Átok földje franchise-on fog.
Igen, a saját kis bizniszedet. Marci, nagyon szépen köszönöm, dr. Hoványi Márton, teológus irodalmár volt a vendégem, és akkor még egyszer tulajdonképpen a műgond, szerintem ez az alapvető kulcsszó, hogyha valaki a műgondra rákeres az interneten, akkor meg fogja találni az összes kurzust, jól mondom?
Így van.